Ezékiel könyve 1-5. fejezetig. Ezékiel így kezdi. A 30. évben, a 4. hónap 5-én, és valószínűleg Ezékiel életének 30. évében, amikor én a fogságban élő nép között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. Ezékielt a 2. hullámban hurcolták el Babilonba, abban az időben, amikor Jojakint is fogságba ejtették. Nebukadnezar csapatai 3 különböző alkalommal vonultak fel Jeruzsálem ellen, és sok embert hurcoltak magukkal Babilonba. Dánielnek is így kellett elhagyni a hazáját az elhurcoltak első hullámával, Ezékiel pedig a 2. hullámmal érkezett, és lényegében a babiloni fogságban élőknek profétált. Amikor profétai szolgálatát megkezdte, még állt Jeruzsálem városa. Babilonban azonban hamis proféták támadtak, akik arra buzdították a népet, hogy ne telepedjenek le Babilonba, és ne hosszú távra rendezkedjenek be Babilonba, mert Isten hamarosan legyőzi a babiloniakat, és belátható időn belül mindenki visszatérhet Jeruzsálembe. Jeremiás próféta korábban már figyelmeztette a népet, hogy ne hallgassanak a hamis prófétákra, akik arra bátorítják őket, hogy ne telepedjenek le Babilonban. Igenis, telepedjetek le, kéri őket Jeremiás, alkalmazkodjatok az itteni élethez, mert 70 évig fogtok itt lakni, és legtöbben közületek itt haltok meg Babilonban. Így jobban tennétek, ha elfogadjátok a helyzetet, és próbáljátok meg a lehető legtöbbet kihozni belőle. A prófétáknak 2 csoportja tevékenykedett tehát Babilonban, az igaz próféták és a hamisak. Ezékiel, aki Isten valódi prófétája volt, ugyanazt kezdte hirdetni a népnek, amit Jeremiás hirdetett. Bár Jeruzsálemet nem pusztítják el azonnal a babilóniak, végül mégis lerombolják, az embereket pedig lemészárolják, fogságba ejtik, vagy szétszórják. Ezékiel tehát még Jeruzsálem lerombolása előtt, vagyis időszámításunk előtt 596 előtt kezdett prófétálni, és már az első proféciáiban megjövendőli Jeruzsálem pusztulását. Ahogy profécia proféciát követ, Jeruzsálemet pedig valóban lerombolják, változást érzékelhetünk Ezékiel proféciáiban. Jeruzsálem pusztulását követően bátorítani kezdi az embereket, hogy Isten a maga idejében helyreállítja majd Izrael dicsőségét. Ezékiel látta, ahogy a keleti kapunát eltávozott az Úr dicsősége Izraelből, de ahogy tovább profétál, és ahogy az emberek egyre elkeseredettebbek Jeruzsálem pusztulása hírének hallatán, Ezékiel bátorítani kezdi őket, hogy Isten újra munkálkodni fog majd a népek között, és egy napon visszatér az Úr dicsősége, hogy újra betöltse a templomot. Sőt, nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt. Lényegében úgy is fogalmazhatnánk, hogy Izrael még nem érte el fénykorát, még nem érkezett el a csúcsra. Isten később fogja helyreállítani dicsőségét Izraelben és Jeruzsálemben. Addig nehéz idők lesznek ugyan, de Isten még nem fejezte be a munkáját népének körében. Ezékiel bizonyos proféciái a jövőben mutatnak, hiszen ő előre látta, ahogy újjáéled a nép és a föld. Ezékiel megjövendőlte a modernkori cionista mozgalmat, illetve Izrael egységes nemzetként való megújulását is, sőt azt is megjövendőlte, hogy Izrael létrejöttét követően Oroszország megtámadja Izraelt. Ahogy tehát egyre messzebbre jutunk Ezékiel proféciáiban, rendkívül érdekes és bámulatos dolgokról olvashatunk, miközben a jelenből a jövőbe tekintünk, hiszen Ezékiel olyan dolgokat is meglát, amelyekre a jövőben kerül majd sor. De Ezékiel proféciáiból azt is megláthatjuk, hogy mi történik majd Izraelben a királyság korában, Jézus Krisztus dicsőséges uralkodásának idején, amikor ő visszatér, a keleti kapunát belép a városba, és megalapítja országát itt a földön. Ezékiel proféciáinak kezdete tehát nagyjából 30 éves korára tehető, ekkor kapott először üzenetet az Úrtól, és ekkor látott először látomásokat. És ne feledjük, hogy időben Jeruzsálem teljes lerombolása előtt járunk. A továbbiakban Ezékiel egyik látomását osztja meg velünk. Ézsaiásnak is volt egy látomása Isten trónjáról, János pedig az új szövetségben szintén egy látomásban látta Isten trónját és a mennybéli történéseket. E három férfi megfigyeléseiből tudhatjuk mindazt, amit egyáltalán tudunk Isten trónjáról, illetve a mennybéli eseményekről. Ezen a ponton persze azonnal nehézségeink támadnak, hiszen a menny dolgairól beszélünk, de földi nyelvet használunk azok leírására. Biztosan léteznek olyan számunkra még ismeretlen szavak, amelyek megfelelően írják le a menny dolgait, jelenleg azonban meg kell elégednünk földi nyelvünk kifejezéseivel. Itt hát fogjuk az emberi szavakat, és amennyire csak tőlünk telik, igyekszünk azokkal olyas valamit jellemezni, amit még sohasem láttunk. Például furcsa külsejű lényeket, amelyeket még csak kitalálni sem tudtunk volna. Ott áll előtted ez az intelligens lény, te pedig igyekszel minél jobban szavakba foglalni azt, amit éppen látsz, de csak a rendelkezésedre álló szavakat használhatod. Emlékeztek, mi történt, amikor Jézus megpróbálta elmagyarázni Nikodémusnak, hogy újjá kell születnie? Ez egy teljesen új fogalom elé állította Nikodémust, aki nem is értette, hogy mire céloz Jézus. De hát hogyan születhetnék meg ismét? Hiszen felnőtt férfiként nem mászhatok vissza édesanyám méhébe, hiszen ez lehetetlen. Jézus pedig így válaszolt. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? A Bibliában azt olvashatjuk, hogy senki sem értheti meg Isten dolgait, ha csak a lélek ki nem nyilatkoztatja azokat neki. Így hát, amikor Isten dolgaival foglalkozunk, bizony szükségünk van a Szentlélek munkájára, hogy legalább valamennyire felfoghassuk és megérthessük az olvasottakat. Abban biztos vagyok, hogy amikor belépünk a mennybe, látni fogjuk majd mi is mindazokat a dolgokat, amiket ezek a férfiak láttak. Ezért fontos, hogy a lehető legjobban megismerkedjünk a menny dolgaival, mert bár most nehezen érthetőnek tűnnek, egy napon saját szemünkkel láthatjuk majd, és amikor az írások alapján felismerjük a dolgokat, ámulunk majd, hogy milyen jó munkát végezett Ézsaiás, Ezékiel és János. Időben tehát Jojakim fogságba hurcolásának 5. évében járunk. Júdában éppen Cidkije a király. Jojakim mindössze 3 hónapig uralkodott, amikor Nebukadnezar fogságba ejtette, és magával hurcolta őt és az egész családját. A hónap 5-én, Jojakim király fogságba vitelének 5. évében szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a Káldeusok országában a Kébár folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr. Ezékiel többször is összesen 7-10-ben használja a következő kifejezést. Megragadott az Úr. A 3. fejezetben is előfordul például a 14. és a 22. versekben, majd a 8. fejezetben bukkan fel újra. Láttam, hogy forgó szél jött észak felől, az észak itt konkrétan Isten lakhelyét jelenti. Amikor Ézsaiás arról ír, hogy hogyan magasztalta fel önmagát a sátán, megemlíti, hogy a sátán ezt mondogatta magában. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, a messze északon. Sokan úgy tartják, hogy Isten mennyei országa a földhöz képest valahol északra található. Az Ezékielben említett forgószél tehát észak felől támadt, nem Babilonból, Ezékiel ugyanis éppen Babilonban volt, amikor megpillantotta a forgószelet. Nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. Az angol King James fordítás pedig így fogalmaz, körülötte hömpölygő tűzzel. Láttatok már valaha hömpölygő tüzet? Például, amikor gyúlékony anyagok hirtelen robbanásából hatalmas tűz keletkezik? Egy óriási tűzcsóva csap fel, majd mintha saját lábát nyaldosná, hömpölyög és táncol az égen. Bizony nem mindennapi látvány. Emlékszem egyszer, hogy sok évvel ezelőtt éppen Los Angelesből tartottam hazafelé, amikor még oda jártam iskolába, és Santa Anában laktam. A La Mirada környékén rengeteg olajfa ültetvény állt akkor, sőt volt ott egy olívaolajgyár is, amiben éppen akkor tűz ütött ki. Éppen hazafelé autóztunk a barátommal, amikor megpillantottuk a lángokat, és mivel a tűz valahogy olyan lenyűgöző volt, kiszálltunk a kocsiból, és figyeltük a tüzet. Egyre közelebb araszoltunk, amikor hirtelen egy robbanást hallottunk, és láttuk, amint hatalmas tűzcsóvák törnek a magasba, és nagy erővel hömpölyögnek. Bámulatos jelenség volt. Ezékiel is egy hatalmas felhőre lesz figyelmes, amely éjszakról érkezik. Érdekes, hogy a Biblia többször is megemlíti, hogy Istent felhő borította, a dicsőség fellege, amely őt körülvette a Sínai hegyen, amikor lejött a földre, hogy Mózessel beszélgessen. Dicsőségének fellege beborította a Sínai hegyet, és tűzcsóvák löveltek ki belőle. A közepéből a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündökölt volna. Négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt. A dicsőséges fényözön közepén, tehát ott vannak ezek a hömpölygő tűzcsóvák, közepéről pedig ezüstös csillogás tündökölt, és négy élőlény is volt ott. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek négy arca, és mindegyiknek négy szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjú láb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Ezekkel itt ismét emberi nyelven próbálja leírni azokat a lényeket, akiket még sohasem látott. Így hát próbáljuk meg képzelőerőnket is bevetni, és lelki szemeink előtt megjeleníteni ezt a négy élőlényt, akik bizonyos értelemben egy emberre hasonlítottak. Négy arcuk volt, de voltak szárnyaik, illetve borjulábhoz hasonló lábfejük. Mind a mellett pedig ragyogtak, mint a fénylő rész. Szárnyuk alatt négy felől emberi kezek voltak. Mind a négynek voltak arcai és szárnyai. Szárnyaik összeértek, egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Tehát egyenes vonalban mozogtak. Ahogy tovább olvassuk a négy élőlény leírását, láthatjuk, hogy ez a jellemzés kéz a kézben jár János leírásával. János ugyanis a jelenések negyedik fejezetében szintén látta látomásban Isten trónját. Ezen kívül négy élőlényt is látott négy arccal, amelyek jellemzését ugyanabban a fejezetben olvashatjuk. Ezékiel a tizedik fejezetben újra megpillantja majd ezeket a lényeket, és ismét leírja őket. Ekkor azt is elárulja nekünk, hogy kerubokról van szó, az Isten által teremtett intelligens lényekről, akik ott vannak Isten körül a mennyben. A jelenések könyve azt is írja róluk, hogy szüntelenül éjjel és nappal kiáltják, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Mindez szervesen kapcsolódik azokhoz az utasításokhoz, amelyeket Isten Mózesnek adott a szent sátor megépítéséhez. A zsidókhoz írt levél pedig elárulja nekünk, hogy a szent sátor nem volt más, mint a menny mintája. Biztosan sokan modelleztetek már életetekben. Modellezéskor ugyebár az ember nem egy eredeti vadászgépet épít, hanem annak egy modelljét, egy miniatűr változatát. A modell repülőgép pilóta ülésében nem ülhetünk bele, és nem is szállhatunk fel vele a magasba, de attól még a vadászgépünk hasonlít az eredetire. A modell az eredetit mintázza. Ugyanígy a szent sátor is egy modellnek számított, mert azt a mennyről mintázták. A szent sátorban pedig ott állt a szentek szentje, Isten mennyei trónjának modellje. Isten arra kérte Mózes, hogy helyezzen színaranyból készült kerubokat a szövetség ládája fedelének két végére úgy, hogy a kerubok szárjukkal egymást, illetve a szentek szentjének falait is érintsék. Ezek is mind a mennybéli dolgokat mintázták. Ezékiel tehát megpillantotta ezeket a kerubokat, akik kétségtelenül intelligens lények, már kívülről inkább félelmetes mutánsoknak tűnhetnek. Gondoljunk csak bele, hogy négy arcuk volt, lábfejük pedig olyan, mint a borjú láb. És mégis ezeket a lényeket találjuk Isten trónjánál. Ezékiel így folytatja jellemzésüket. Ilyen volt az arcuk. Volt ember arcuk, de volt oroszlán arca is mind a négynek jobbról, bika arca is volt mind a négynek balról, és volt sas arca is mind a négynek. Ezek első ránézésre torszülöttnek tűnhettek. Egyesek a négy evangéliumot látják az élőlények négy arcában, illetve azt, hogy az evangéliumok hogyan jellemzik Jézust. Lukács evangéliuma úgy ír Jézusról, mint az ember fiáról. Márk evangéliuma, mint Júda törzsének oroszlányáról. Máté evangéliuma, mint az ökörről, ami a szolgaság szimbóluma, János evangéliuma pedig, mint a sasról. Ilyen volt az arcuk. felső szárnyaik ki voltak terjesztve, ez a két szárny összeért, egyike a másikéval, kettő pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni, ahová a lélek akart menni, oda mentek, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Mivel mind a négy irányba volt arcuk, nem kellett megforduljanak, és így egyenes vonalban közlekedhettek. Ilyenek voltak az élőlények. Külsejük olyan volt, mint az ízló parázs, és az élőlények közt, mintha égő fátyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élőlények járása kelése olyannak látszott, mint a villámlás. Csak nem fénysebességgel közeledtek, rendkívül gyorsan, mint a villám. Amikor néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön az élőlények mellett, mind a négy előtt. A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy ragyogó drágaköveknek látszottak, és mind a négy egyforma volt. Úgy készültek, hogy mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. Ezékiel ismét emberi nyelven próbálja leírni, hogy milyenek is voltak ezek a lények. Amikor jártak, négy irányba tudtak menni, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Ezékiel ezt már harmadszor említi, mert biztosan lenyűgözte a látvány, és semmi ehhez foghatóval nem találkozott még a földön. A kerék abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a négy abroncs körös körül tele volt szemekkel. Amikor az élőlények jártak, a kerekek is jártak mellettük, és amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is fölemelkedtek. Ahová a lélek akart menni, oda mentek. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Ha azok jártak, ezek is jártak. Ha azok megálltak, ezek is megálltak. És ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is, mert az élőlények lelke irányította a kerekeket. Az élőlények feje fölött valami boltozat volt, amely félelmesen csillogott, mint a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. Ezékiel most már az Isten trónja körül található dolgokat írja le. Ezek a lények Isten trónja alatt voltak, fejük fölött pedig csillogó boltozat. János is látta a mennyben ezt az üvegtengert ott Isten trónja előtt, és ő is egy kristályhoz hasonlította. Ha elolvassátok a jelenések négyet, látni fogjátok, hogy Ezékiel és János látomásai között párhuzam van. Mindkét férfi a nyelvi korlátoktól akadályozva ugyan, de megpróbálta a lehető legjobban leírni Isten dicsőségben úszó trónját, és a mennyben látottakat. A boltozat alatt ki voltak terjesztve szárnyaik, egyik ki a másik felé. Mindegyiknek volt másik két szárnya is. Ezekkel eltakarták a testüket elől is, hátul is. Amikor jártak, olyannak hallottam szárnyaik zúgását, amilyen a nagy vizek zúgása. Ha valaha jártatok vízesésnél, hallhattátok, hogy milyen hangja van a vaskos víztömegnek, ahogy lezúdul a mélybe. Mint a mindenható hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása. Amikor megálltak, leeresztették szárnyaikat. És egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról, amikor megálltak, és leeresztették szárnyaikat. A fejük fölött levő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam. Derekától fölfele úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefele pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülötte levő fényözön pedig olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Arra bátorítanálok titeket, hogy otthon olvassátok el Dániel 7., 9. és 10. fejezetét, amelyben Dániel Istentől kapott látomásai találhatók. Érdemes továbbá elolvasnunk Ézsaiás látomását Isten trónjáról az Ézsaiás 6-ban, illetve János korábban már említett látomását a Jelenések 4-ben. Ha mindezeket az igerészeket összerakjuk, meglehetősen jó képet kapunk arról, hogy milyen is lehet a menny. A Jelenések 4-ben János a trónus körüli szivárvány színét a smaragdéhoz hasonlítja, ami zöld fényben pompázik. Ezékiel is szivárványt említ ebben az ige szakaszban. Amikor pedig megpillantották Isten dicsőségét, Mindketten ugyanúgy reagáltak, arcra borultak. Dániel esetében pedig azt olvassuk, hogy látomása hatására elhagyta minden ereje. Ezen a ponton meg kell említenünk, hogy a repülőcsészeajak elszánt rajongói úgy vélik, Ezékiel tulajdonképpen repülőcsészeajat látott. Az elmélet támogatói azon a véleményen vannak, hogy földön kívüliek látogatták meg földünket, sőt, folyamatosan látogatják mind a mai napig. Szerintük a földön kívüliekkel magyarázható például számos megmagyarázhatatlan jelenség az emberiség történetében, mint az ősi civilizációk néhány teljességgel lenyűgöző építménye. Számomra az egészben az az érdekes, hogy ezen elméletek támogatói igyekeznek Ezékielre támaszkodni, mondván, hogy Ezékiel leírása tökéletesen ráillik egy repülő csészeajra, hiszen az is hihetetlenül gyorsan mozog, sőt egyenes vonalakban közlekedik, képes egy ideig lebegni, majd óriási sebességgel elrepülni. De várjunk csak! Mit is ír le itt Ezékiel valójában? Ahogy korábban is említettem, ezeket a furcsa lényeket könyvének 10. fejezetében is leírja Ezékiel, ott azonban arra is konkrétan rámutat, hogy kerubokról van szó Isten trónjánál. Vajon elképzelhető, hogy azok az emberek, akik repülő csészeajakat látnak, az okkult iránt is érdeklődnek, és ilyenkor bukott kerubokat látnak? Az igéből tudjuk, hogy amikor a sátán elbukott, az angyali seregek egyharmada is vele tartott. Azt is érdekesnek találom, hogy a Biblia a sátánt is kerubként említi. Ő volt a felkent kerub. Elképzelhető tehát, hogy az okkult egy érdekes területéről van itt szó, és hogy számos bukott kerub például meg is jelenik azoknak, akik az okkult ezen mesdjére merészkednek. Ezékiel mindenképpen kerubokat látott Isten trónjánál, azt viszont nem zárhatjuk ki, hogy a bukott kerubok külsőre hasonlítanának rájuk, és például ugyanúgy képesek az Ezékiel által jellemzett mozgásokat produkálni, mint a mennyben látott kerubok. Mindezek alapján tehát elképzelhető, hogy magát az UFO jelenséget sem vethetjük el teljesen, bár lehet, hogy valóban egy démoni eredetű dologgal állunk szemben, hiszen az utolsó időkben a sátán egyre erősebben próbálja fitoktatni erejét. Az igében is azt olvassuk, hogy az történik majd az utolsó időkben, ami Noé idejében. Akkoriban pedig kifejezetten erős démoni tevékenység folyt. Mi is egyre közelebb kerülünk ahhoz az időhöz, amit erős sátáni tevékenység jellemez majd. Mindez azonban csak egy ötlet, semmi más. Nem egy nagy és titokzatos igazságot hirdetek most nektek, ez csak egy ötlet, amin mindenki kezére elgondolkodhat. Ezt mondta nekem. Emberfia. Isten gyakran szólítja így Ezékiát. Jézus pedig az új szövetségben önmagát szólította emberfiának. Állj a lábadra! Beszélni akarok vele. Emlékeztek, hogy az előbb arcra borult Isten dicsősége láttán. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Először tehát látta, most pedig hallja Isten igéjét. Ezt mondta nekem. Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én uram az Úr. Istentől tehát azt a feladatot kapja, hogy ne csak Júdához vigye el Isten üzenetét, hanem Izrael teljes népéhez. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Elküldelek, hogy elvidd hozzájuk üzenetemet, mondja az Úr Ezékielnek. Akár hallgatnak rád, akár nem. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj. Ha csalán és töv is szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Isten előre figyelmezteti Ezékielt, hogy a nép valószínűleg nem fog hallgatni a szavára, hiszen lázadó, engedetlen nép ez, sőt, tövist szúrnak majd Ezékiel testébe, akkor tájt Izraelben ez a büntetés egyik formája volt. De te ne félj tőlük, bátorítja őt Isten. Hirdezd nekik az én igémet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. hiszen engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, hallgass meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Siratóének, sóhaj, meg jajszó volt ráírva. Az úr ezután megkéri majd Ezékielt, hogy egye meg azt, amit elé helyezett, majd egy irattekercset terít ki előtte, tel is tele siratóénekkel és jajszavakkal. Az irattekercs elfogyasztása természetesen jelképesen értendő, ahogy azt a Jelenések könyvében is láthatjuk. Ott Jánosnak nyújtják át a tekercset, aki meg is ette, a szájában még édes volt, mint a méz, de a gyomrában már keserű. Ezékiel is azt az utasítást kapja, hogy egye meg a tekercset. Persze, amikor egy emberről azt mondjuk, hogy felfalt egy könyvet, nem arra gondolunk, hogy jól megsütötte, rakott rá egy kis kecsapot, felvágta, és falatonként megeszegette. Sokkal inkább azt akarjuk mondani, hogy az az illető teljesen magáévá tette a könyvet, ami így szinte lényének részévé vált, és hatással volt az életére. Ezékiel is azt az utasítást kapja, hogy fogyassza el, falja fel, és lényegében emészze meg a tekercs szavait. Nekünk is lakmároznunk kell Isten igéjéből, hogy az az életünk részévé válhasson. Fontos, hogy éhesek legyünk Isten igéjére, és ahogy bekapkodjuk az igefalatkákat, látni fogjuk, hogy édesek, mint a méz. Ezt mondta nekem. Emberfia, edd meg, amit itt látsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj és szólj Izrael házához. Más szóval falt fel, majd menj és adj belőle másoknak is. És erről szól a szolgálat. Felfalod Isten igéjét, ami lényed részévé válik, majd adsz belőle az embereknek. Addig olvasod, addig rágod Isten igéjét, amíg életed részévé válik, aztán pedig adsz belőle másoknak is. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem a tekercset. Ezt mondta nekem. Emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Azután ezt mondta nekem. Emberfia, menj el Izrael házához, és hirdezd nekik igéimet. Nem érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez szól a küldetésed, hanem Izrael házához. Vegyük észre, hogy nem az idegenekhez küldi őt Isten, akiknek még a nyelvét sem beszéli, hanem Izrael házához. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez, akiknek a beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rád. Ha a pogányokhoz küldtelek volna, ők hallgattak volna rád, de én Izrael házához küldelek téged, és ők figyelemre sem méltatnak. De Izrael háza nem akar majd rád hallgatni, mert én rám nem akarnak hallgatni. Bizony, Izrael egész háza kemény fejű és konok szívű. De én ugyanolyan keményé teszem arcodat, mint az ő arcuk, és ugyanolyan keményé a fejedet, mint az ő fejük. Olyan keményé teszem a fejedet, mint a gyémánt, amely a tűzkőnél is keményebb. Ne félj és ne reszkess tőlük. Bizony, engedetlen nép ez. Azután ezt mondta nekem. Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe, és hallgass figyelmesen. Engedd meg, hogy életed részévé váljanak. Menj oda fogságban élő néped fiaihoz, szólj hozzájuk és mondd nekik. Így szól az én uram az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Ekkor fölemelt engem a lélek, hátam mögött pedig nagy, dörgő hangot hallottam. Áldott az Úr dicsősége az ő szent helyén. Az élőlények szárnyainak zúgása, amint egymáshoz csapódtak, meg a kerekek robaja volt a nagy, dörgő hang. A lélek fölemelt és elragadott engem. Én pedig mentem keserűen, felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem. Ezékielnek most bámulatos élményben van része. Sok ember mesél arról, hogyan ragadták el őt a földön kívüliek, és Ezékiel élménye is hasonló lehetett a kerubokkal. Így kerültem Tel Avivba, a fogságban élőkhöz, akik a Kébár folyó mellett laktak. Letelepedtem ott, ahol ők laktak, és ott ültem közöttük, 7 napig összetörve. Ezékiel tehát ott van a télábibiak körében, a fogságban élők között. Annyira meglepi őt mindaz, amit lát, hogy 7 álló napig ott ül közöttük néma csendben, kimerülten és összetörve. Emlékezzünk csak, amikor Jóbot egymás után érték a nehézségek, és eljöttek barátai Jóbot vigasztalni, és 7 napig ők is csendben ültek mellette, amíg végül Jób megtörte a csendet, és elkezdett panaszkodni. Ezékiel is csendben ül a fogságban élők között, és csak figyeli az embereket. 7 nap múlva ez történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Isten tehát az őrálló küldetését bízza Ezékielre. Ezékiel, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. 2 feladatod van. Először is halld meg szavamat, másodszor pedig továbbíts szavaimat a néphez. Isten mindig ezzel a módszerrel dolgozik. Olyan emberek is élnek ezen a földön, akik nem hallgatnak Istenre, nincsenek egy hullám hosszon az Úrral. Isten viszont mindig olyan embereket használ, akik kapcsolatban állnak vele, hogy elérhesse azokat, akik még nem ismerik őt. Isten téged is használ, aki kapcsolatban állsz vele, hogy elérje a világban azokat, akik nincsenek vele kapcsolatban. Ez az elsődleges ok, amiért még mindig itt vagy. Istennek feladata van számodra. Isten szeretné megérinteni ezt a szükségben szenvedő világot, ezt pedig olyanokon keresztül teszi meg, akik ráhangolódtak Istenre. Halld meg szavaimat, majd szóld őket a népnek, mondja Isten. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg a bűnéből és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Isten tehát így szól. Őrállóvá tettelek téged Izrael házában. A te felelősséged az, hogy meghallgass szavaimat, és szóld azokat a néphez. Ha azt üzenem a bűnösöknek, hogy meg kell halniuk, te figyelmezteted őket, ők pedig hallgatnak rád, nagyszerű, életben maradnak. Ha azonban nem hallgatnak figyelmeztetésedre, de te figyelmeztetted, akkor legalább megmentetted a lelkedet. De ha nem figyelmeztetted őket, ők pedig meghalnak, akkor te leszel felelős a halálukért, és a vérüket tőled kérem számon. Mit jelent az, hogy a bűnösök vére az én kezemhez tapad? Mit jelent az, hogy nem teljesíteni a rám bízott feladatot? Ha Isten azt üzeni a bűnösöknek, hogy térjenek meg, és engem hív el, hogy szócsőként figyelmeztessem őket, én pedig nem figyelmeztetem őket, és ők pedig elpusztulnak, ilyen esetben vajon mit jelent az, hogy vérük az én kezemhez tapad? Annyit jelent, hogy Isten engem von felelősségre halálukért, és nem kapom meg az Isten hűséges szolgálatáért járó jutalmamat. De vegyük észre, hogy Isten nem arra kéri Ezékielt, hogy győzze meg a bűnösöket. Nem arra utasítja, hogy szálljon vitába velük. Egyszerűen csak figyelmeztetnie kell őket. Ennyit kell tennie. Keresztényként azonban hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy valamilyen úton, módon meg kell térítsük az embereket Jézus Krisztushoz. Pedig Isten nem arra hív bennünket, hogy megtérítsük az embereket, hanem hogy figyelmeztessük őket. Ez Isten elhívása, hogy figyelmeztessük őket. Fontos, hogy ezt az elhívást komolyan vegyük, és engedelmeskedjünk Istennek. Ha az igaz letér az igaz útról és gonoszságot követel, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Más szóval itt van ez az ember, aki elfordult Istentől, rossz úton jár és a pokolba kerül. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg az igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét tőled kérem számon. Ennek ugyan mi köze a biztos üdvösséghez? Valójában semmi. Az Ószövetségben vagyunk, ott pedig az számított igaznak, aki a törvénynek engedelmeskedett. Az új szövetség szerinti megigazulás viszont már Jézus Krisztusban vetett hitünk által történt, tehát 2 különböző fajta megigazulásról van szó, bár van köztük kapcsolat. Sok olyan ember él ma is a világban, akik kereszténynek vallják magukat, mégis a test szerint élnek. János figyelmeztet is bennünket, hogy egyesek hazudnak, hiszen ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Az emberek tehát sok mindent mondanak, fontos azonban, hogy szavaikat tetteik is igazolják. Ha azt mondom, világosságban járok, és mégis a test szerint élek, és valójában a sötétségben járok, akkor önmagamat csapom be, és nincs meg bennem az igazság. És hány ember csapta már be így módon önmagát, mert bár szájukkal megvallották hitüket, egy gyümölcsöt sem találunk az életükben, és így valójában még mindig a test szerint élnek. Pedig Isten igéje nyíltan figyelmeztet bennünket. Pál ezt írta. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlóak. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Teljesen mindegy, hogy mit vallasz a száddal, ha a test szerint élsz bűnben, Isten elleni lázadásban, akkor nem számít, hogy hány jó cselekedetet hajtottál már végre, életeddel Jézust tagadod, és elpusztulsz bűnödben. Isten tehát arra hívja Ezékiát, hogy figyelmeztesse a népet Isten igazságaira. Ezt kell tenned, Ezékiel, és megmented a lelkedet. Isten igéjének szolgájaként én is figyelmeztetlek téged. Én az igéből úgy látom, hogy ha kitartóan a test szerint élsz, nem lélekben jársz, és nem engeded, hogy a lélek vezessen, nem törekedsz a lélek dolgaira, akkor nem számít, hogy mit vallottál meg szóban. Akkor az életed tagadja Jézust. A hamis proféták mégis sok emberben hamis biztonságérzetet keltettek, arra bátorítva őket, hogy saját kényük kedvük szerint éljenek, hiszen a dolognak úgy sincs tétje. Csak adakozzanak minden hónapban, és minden rendben lesz. De ti ne higgyetek nekik. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék többé az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet. Az Úr ott megragadott engem, és ezt mondta nekem. Indulj, menj ki a völgybe, mert ott akarok veled beszélni. El is indultam, kimentem a völgybe. Elindult át a Kébár folyótól, és a völgybe ment. A folyóhoz korábban Isten repítette, most viszont gyalogolnia kell. És íme ott állt az Úr dicsősége. Ugyanolyan volt, amilyet a Kébár folyó mellett láttam. Ekkor arcra borultak. Isten nincs egy bizonyos helyhez kötve. Mindenütt jelen van, a folyóparton és a völgyben is. És bizony előfordul, hogy konkrét utasításokkal lát el, és engedi, hogy egy bizonyos módon járj el, míg máskor teljesen más utat kell választanod. A mi bajunk persze az, hogy mindenképpen megpróbáljuk beszkatujázni Istent, és egyre csak azt mondogatjuk. De hát korábban is így csinálta Isten. Sőt, mi több szinte elvárjuk Istentől, hogy a következő helyzetben is ugyanezt tegye. Hányszor esünk ebbe a hibába? De hát ősatyáink is így csinálták. Az egyház is annyira tele van az efféle gyakorlatokkal, hogy már nem is kommunikál az emberekkel. De lélek áradt belém, és talpra állított. Érdekes, hogy a lélek mindig talpra állítja. Ezékiel mindig arca borul, amikor meglátja az Úr dicsőségét, de akkor megjelenik a lélek, és talpra állítja, és szólt hozzám, és ezt mondta nekem. Menj és zárkozz be a házadba. Emberfia! Köteleket fognak hozni, megkötöznek velük, és nem mehetsz közéjük. Nyelvedet az ínyedhez ragasztom, néma leszel, és nem tudod dorgálni őket, noha engedetlen nép ez. Korábban azt a megbízást kapta Istentől, hogy hirdesse a népnek Isten üzenetét, most viszont egy időre meg fog némulni. Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod nekik. Így szól az én Uram az Úr. Aki hallgat rá, az hallgat rá. Aki nem törődik vele, az nem törődik vele. Hiszen engedetlen nép ez. Emlékeztek, hogy hányszor elismételte Jézus az új szövetségben. Akinek van füle a hallásra, hallja meg. Isten most tudatosítani akarja Ezékielben, hogy nem a saját elképzeléseit kell hirdesse, ami csak úgy eszébe jut. Ehelyett inkább várjon Istenre, és csak azután szóljon, ha Isten már szólt hozzá. A biztonság kedvéért pedig Isten megnémította Ezékielt, hogy valóban ne legyen más választása. Néha én is azt kívánom, hogy bárcsak megnémítana Isten. Bárcsak visszaszívhatnék néhány dolgot, amit mondtam. Aki nem törődik vele, az nem törődik vele. Ne is törődj vele, Ezékiel, hiszen lázadó nép ez. Te csak add át nekik az üzenetemet. Te pedig, emberfia, fogj egy téglát. Itt 30x35 centis téglákról van szó. A régészek több ezer ilyen téglát tártak fel Babilon környékén, az emberek ezekre vészték feljegyzéseiket, és így könyvtáraik teliszteli voltak ilyen agyagtéglákkal. Isten tehát arra kéri Ezékielt, hogy fogjon egy téglát, ami akkortájt egy jegyzetfüzetnek felelt meg, és vészse rá Jeruzsálem városát. Tedd magad elé, és vész rá egy várost, Jeruzsálemet. Vedd ostrom alá, építs vele szemben ostromgépeket, emelj sáncot, állíts fel táborokat, helyezd el körülötte faltörő kosokat. Azután fogj egy vas sütőlapot, tedd oda, mint egy vasfalat magad és a város közé, szegezd rá a tekintetedet. Így legyen ostrom alatt, így ostromold. Intőjelez Izrael házának. Itt Ezékiel kisebb fajta képekkel kiegészített prédikációja következik. Fog egy agyagtéglát, majd előbb Jeruzsálemet vési rá, azután pedig a várost ostromló csapatokat és ostromgépeket. Ezután fog egy sütőlapot, és oda teszi vasfalként a város és saját maga közé. Ez jelképezte azt, hogy maga Isten is a város ellen volt, és elhatározta, hogy ellenségei kezébe adja. A hamis proféták persze mást mondtak az embereknek. Ne aggódjatok, Jeruzsálem legyőzi a babilóniakat. A jeruzsálemiek győzelmet aratnak, és értünk jönnek, hogy hazavigyenek. Ezékiel viszont makacsul hirdeti, hogy ez hazugság, és lerajzolja az embereknek az esemény pontos folyamatát. Ezután Isten egy újabb példával próbálja közvetíteni üzenetét az embereknek. Összesen 4 különböző módot alkalmaz majd Ezékielen keresztül. Most a másodikon a sor, ami már valamivel nehezebb feladat. Azután feküdj a bal oldaladra, és vedd magadra Izrael házának a büntetését. Addig kell elszenvedned büntetésüket, ahány napig így fekszel. Napokban kifejezve adtam meg büntetésük éveit. 390 nap. Így szenvedd el Izrael házának büntetését. Ha ezt kitöltötted, másodszor feküdj a jobb oldaladra, és szenvedd el Júda házának a büntetését 40 napig. Egy-egy évet egy-egy napban adtam meg. Ezékiel tehát azt az utasítást kapja Istentől, hogy feküdjön a bal oldalán 390 napig, így szenvedve el Izrael házának büntetését. Ennyi évig voltak tele bűnnel és gonoszsággal. A 390 nap elteltével jobb oldalára kellett fordulnia, és ez biztosan jó érzés volt, és 40 napig feküdnie, hogy elszenvedje Júda házának büntetését. De én nem hiszem, hogy Ezékiel meg sem mozdult 430 napig. Valószínűleg minden reggel kiment arra a helyre, és ott feküdt az oldalára fordulva egy bizonyos ideig, így az arra járók jól láthatták. Ha pedig megkérdezték tőle, hogy mit jelentsen ez, elmondta nekik, hogy miért teszi. Szegezd tekintetedet Jeruzsálem ostromára, tűrd fel ruhád ujját, és profétálj ellene. Megkötözlek, és nem fordulhatsz egyik oldaladról a másikra, míg le nem telnek ostromod napjai. És most következik a harmadik mód, amelyel Isten Ezékielen keresztül szemlélteti, hogy mi fog történni Jeruzsálemmel. Jeruzsálem ugyanis nem fog győzelmet aratni a babilóniak felett, éppen ellenkezőleg. Babilon győzi le majd Jeruzsálemet. Azután védj búzát, árpát, babot, lencsét, kölest és tönkölyt. Tedd azokat egy edénybe, és készíts magadnak belőlük kenyeret. Ahány napig fekszel az oldaladon, azt tedd. 390 napig. 20 sekel súlyú ennivalót ehetsz naponként. Mindig ugyanabban az időben edd. Vizet is mérték szerint igyál. Egy hatot hint, mindig ugyanabban az időben igyad. Mint az árpa kenyeret úgy egyed, de emberi ganélyon szűzd meg a szemük láttára. Ez is Jeruzsálem ostromáról mesélt a népnek. Szokember fog éhen halni. Egyre fogy majd a víz, így kénytelenek lesznek a vizet is kiporciózni, és kevés lesz a gabona is. Így mindenféle magkeverékéből kell majd kenyeret készíteniük. Idővel pedig elfogy az élelem, és az emberek éhen halnak. Isten ismét üzente át a babiloni fogságban élőknek. Így fog elpusztulni Jeruzsálem. Nem marad győzelmet, sőt, éhen fognak halni az emberek. Ezt mondja az Úr. Így eszik majd Izrael fiai is tisztátalan kenyerüket a népek között, amelyek közé elűzöm őket. De én ezt mondtam. Jaj, Uram, Uram, én még nem tettem magamat tisztátalanná ifjúkoromtól fogva mostanáig sohasem, azzal, hogy elhullott vagy széttépet állatot tettem volna, és nem vettem a számba tisztátalan húst. Uram, de hát eddig mindig kószer ételeket ettem. Most meg azt kéred tőlem, hogy többé ne tegyem ezt? Ezt nem lehet. Ő így válaszolt nekem. Nézd, megengedem neked, hogy emberi gané helyett marha ganéjon szűzd meg a kenyeredet. Azután ezt mondta nekem. Emberfia, én összetöröm a kenyérbottyát Jeruzsálemben. Kenyeret mértékkel is aggódva lesznek, vizet is kimérve és borzadva isznak, mivel szűkösen lesz kenyerük és vizük. Borzadva néznek egymásra, és elsorvadnak bűnük miatt. Ezzel pedig elérkeztünk a negyedik példához. Emberfia, fogj egy éles kardot, használt borotvának, vágd le a hajadat és a szakálladat. Fura szerzetnek tűnhetett Ezékiel az emberek szemébe. Nem lehetett nem észrevenni. Azután végy egy serpenyős mérleget, és oszd részekre, amit levágtál. Harmad részét égezd el a város közepén, amikor letelnek az ostrom napjai. Azután fogd a harmad részét, vágd össze karddal a városon kívül, harmad részét pedig szórt széllyel, én meg kivont karddal üldözöm. De védj ki belőle egy keveset, és közd be a ruhát szegélyébe. Még ebből is védj ki, dobd bele a tűzbe, és égezd el a tűzben. Ebből árad tűz Izrael egész házára. Ezt mondta az én uram az Úr. Ez itt Jeruzsálem. A pogány népek között helyeztem el, országokkal vettem körül. De engedetlen volt törvényeimmel szemben, bűnösebb, mint a pogányok, és rendelkezéseimmel szemben engedetlenebb volt, mint a körülötte levő országok. Megvetették Isten törvényeit, és gonoszsággá változtatták azokat. És nézzünk csak körül saját országunkban. Amerika is ezt tette. Fogtuk Isten törvényeit, és gonoszsággá változtattuk, hiszen jelenlegi törvényeink a bűn támogatják. Izrael népe is ezt tette, és magára vonta Isten ítéleteit. A mi országunkat is bizonyosan megítéli majd Isten, ahogy Izraelt is megítélte. Azért ezt mondja az én uram az Úr. Mivel megáltalkodottabbak voltatok a körülöttetek levő pogányoknál, nem éltetek rendelkezéseim szerint, és nem teljesítettétek törvényeimet, sőt még olyanok szem voltatok, mint a körülöttetek levő pogányok, akik a maguk törvényeit teljesítik, azért ezt mondja az én uram az Úr. Én is ellened fordulok, és ítéletet tartok köztetek a pogányok szeme láttára. Olyat teszek veletek sok utálatos bűnötök miatt, amilyet még nem tettem, és amihez foghatót nem is fogok többé tenni. Ezért apák fogják megenni fiaikat közöttetek, és fiaik fogják megenni apáikat. Ítéletet tartok rajtad, és szétszorom egész maradékodat mindenfelé. Ezért életemre mondom, így szól az én uram az Úr, mivel te tisztátalanná tetted szentélyemet minden föltelmes és utálatos bálványoddal, azért én elveszem tőled, nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. A nép harmad része dögvészben hal meg, és éhen pusztul a városban. Egyharmada fegyvertől hull el körülötte, egyharmadát pedig széllyel szórom mindenfelé, és kivont karddal üldözöm őket. A városlakók egyharmada még Jeruzsálem bukása előtt éhen hal, vagy valamilyen betegség viszi el. Amikor pedig rájuk tör a babiloni hadsereg, további harmadrész pusztul el kard által. A fennmaradó egyharmad pedig szétszóródik mindenfelé, Isten kivont karddal üldözi őket, és végül rájuk is pusztulás vár. Lesz azonban egy kisebb csoport, amelyet megőriz Isten, és később visszaviszi őket a földre, hogy újra kezdjen velük mindent. Kitöltöm haragomat, és lecsillapszik lángoló haragom velük szemben, amikor elégtételt veszek. Akkor tudják meg, hogy én az Úr szóltam bosszúságomban, amikor majd kitöltöm rájuk lángoló haragomat. Lerombollak és gyalázatossá teszlek a körülötted élő népek között, látni fogja minden arra járó. Így emeli fel Isten a hangját Jeruzsálem ellen. Gyalázni és csúfolni fognak, elrettentő példa leszel a körülötted élő népek számára, mert ítéletet tartok rajtad haraggal, felindulással és súlyos büntetéssel. Én az Úr megmondtam. Isten kijönti rájuk ítéletét, hogy példát mutasson a körülöttük élő népek számára, akik nagy meglepetéssel figyelik Isten tetteit. Beléjük lövöm az éjség veszedelmes nyilait, amelyek romlást okoznak, mert romlásotokra lövöm ki azokat. Egyre súlyosabbá teszem köztetek az éjséget, és eltöröm nálatok a kenyér botját. Éjséget és vadállatokat bocsátok rád, amelyek megfosztanak gyermekeittől. Dögvész és vérontás gázol át rajtad, és fegyvert bocsátok rád. Én az Úr megmondtam. Isten mindvégig a Jeruzsálemre váró eljövendő ítéletről beszél, és figyelmezteti az embereket, hogy ne gondolják, hogy Jeruzsálem megmenekülhet. Jeruzsálemnek pusztulnia kell, lakóinak egyharmada éhen hal, egyharmadát kardöli meg, és a fennmaradó egyharmad is elpusztul, mert bár elmenekülnek, Isten kardja utoléri őket. A következő fejezetben pedig Izrael hegységei ellen szól az Úr proféciája. Amikor a 34. fejezethez érünk, látni fogjuk, hogy a próféta ismét Izrael hegyeiről profétál, ekkor azonban nem pusztulásukról, hanem a föld helyreállításáról. Isten tehát egyrészt arra emlékezteti őket Ezékiel könyvében, hogy földjükre pusztulás vár, mert oltárokat építettek a hegytetőkre, ahol hamis isteneket imádtak, másrészt viszont rámutat a pusztulást követő újjáéledésre is. És napjainkban már a helyreállítás idejét éljük. A zsidók földje évszázadokon keresztül valóban elhagyatottan és siváron állt, mára azonban elindult a helyreállítás, ahogy az Isten a 34. fejezetben meg is jövendölte. A hegyeket ismét fák és szőlőskertek borítják majd. És ma már a saját szemünkkel győződhetünk meg arról, hogy a profécia beteljesült. Ezékiel könyve tehát roppant érdekes, hiszen egyrészt az eljövendő ítéletről beszél, másrészt viszont az eljövendő újjáéledésről, amely napjainkban is zajlik Izraelben. Ezékiel könyve tehát a múlt eseményeivel kezdődik, majd a jelenben folytatódik, de a jövőbe is betekint, és olyan eseményekről is ír, amelyek még nem történtek meg. Atyám, köszönjük az igédet! Kérlek, segíts, hogy felfaljuk azt, és engedjük, hogy életünk szerves részévé váljon. Segíts, hogy hirdethessük igédet, ahogy azt meghagytad nekünk. Az Úr áldjon benneteket, és őrizzen meg ezen a héten. Járjatok lélekben, töltekezzetek be szent lélekkel, hiszen akiket Isten lelke vezet, azok Isten fiainak neveztetnek. Vizsgáljuk meg, és ítéljük meg önmagunkat, hogy ne Istennek kelljen bennünket megítélnie. Az Úr nevében mondom nektek, hogy ha a test szerint éltek, ha bűnben jártok, Isten megítél majd benneteket, és bűnötök pedig tönkretesz. Fontos, hogy lélekben járjunk. Az Úr áldjon, vezessen és őrizzen meg benneteket. Jézus nevében. Amen.